Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket énekelvén a 119. Zsoltár első versét, amelyik így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok. Gyülekezet foglaljon helyet, és énekeljük a 294. dicséretünket. A 294. dicséretünk mind három versét énekeljük, a gyermekek a harmadik vers éneklése alatt mehetnek majd el a gyerekórára. A 294. dicséretünk így kezdődik: Jézus, vigasságom, esdekeve várom áldó szavadat. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit az írva található a János evangélium 15. fejezetében. A János evangélium 15. fejezetéből az első 11 verset olvasom. Jézus mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlő tőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybe gyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nekem tanítványaim. Amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amiképpen én megtartottam az én atyának parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm, és a ti örömötök beteljék. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy énekelhettük azt, hogy Te vagy a mi vigasságunk, Te vagy a mi örömünk, benned örvend ez a mi szívünk, hiszen valóban nincs nagyobb öröm, mint ismerni Téged, élő igaz Istent, akitől van minden, akiben fennáll minden, akire néze van minden ebben az egész világban. Te benned, Urunk Jézus Krisztus, aki azt mondtad, hogy nem is szolgának tartasz bennünket, hanem barátaidnak, aki magadhoz engedtél bennünket, aki tanítványaiddá fogadtál minket, és hallgathatjuk a te csodálatos beszédeidet, és ezek örömmel töltenek be bennünket. Köszönjük, hogyha ismerik a lelki örömöt, köszönjük, hogy ezt csak te általad ismerhetjük, a te lelked által, hogy ezt nekünk megmutattad, és szívünkbe helyezted. Köszönjük, hogy most erről beszélsz itt az igében is, hogy azt akarod, hogy a tieidnek az öröme beteljék. Így hát mi is hadd örvendezünk benned, szabadító Istenünkben. És a veled való kapcsolatban. És a lelki megtapasztalásokban. És abban a nagy lehetőségben, hogy ismét itt lehetünk a gyülekezet közösségében. Hallgathatjuk az igét. Azokkal együtt, akik nem tudnak a templomba itt lenni, de mégis ezekben a percekben együtt hallgatják velünk együtt a te beszédedet. Köszönjük, hogy ahol az ige hirdettetik, ott vagy, és ismered azt, aki hallgatja az igét, aki megjelent előtted, ismered gondját, baját, és ki személyesen elmondhatja mindazt, ami szívében van te előtted. Először megvalljuk azt, hogy nem érdemeljük meg, hogy velünk szóba állj és velünk törődj, mert sokszor, sokféleképpen megszomorítottunk téged, és Bennünk van egy olyan természet, ami ellenkezik a te gondolataiddal. De köszönjük, hogyha van bennünk már egy új természet és a tőled való új élet, a megváltott természet, amely által mégis hozzád ragaszkodunk és bizakodunk benned, hogy a bűneinket megbocsátod. Urunk Jézus Krisztus, mert te vagy a bűnösök megváltója, a betegek gyógyítója. Így tudjuk eléd tárni, Urunk, a mi betegségeinket, különböző testi, lelki nyavajáinkat, amik miatt bajban vagyunk, szenvedünk, és gonddal van tele a szívünk. Köszönjük, hogy eddig is megőriztél, és megtartottál bennünket. Kérjük továbbra is, légy közel hozzánk, és hadd legyünk mi is közel hozzád. És érintsd meg bennünket, és gyógyítkass minket, igéd, lelked, jelenléted által. Így imádkozunk, Urunk, hozzád a családokért. Keresztény családokat adjál, ahol a te igéd van a középpontban, ahol a gyermekeket is a te félelmedben nevelik. Kérünk azokért a gyerekekért, akiket itt ezen a helyen, itt ebben a templomban kereszteltek meg. Hadd tudják a szülők, keresztszülők a gyermek lelki nevelést is megvalósítani. Imádkozunk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, hogy növeld a gyülekezetünk tagjait megtérőkkel, akik igaz hittel csatlakoznak te hozzád. Urunk, most a reformáció hónapjában kérünk téged, hogy a reformáció lángját ismét lobbants fel az emberek szívében, ami az ébredés, a lelki megújulás, az igéhez odafordulás. Annak a kimondása, hogy csak te egyedül, Urunk, mert más nincs, csak a Jézus Krisztusban van üdvösség, és másban nem kereshető, csak a Szentírásban van igazából a te szavad kijelentve, és csak ingyen és kegyelemből és hitáltal lehetünk előtted kedvesek. Könyörülj a mi történelmi egyházainkon, a reformáció történelmi örökösein, hogy hadd újuljanak meg és térjenek vissza ezekhez, és ne távolodjanak el te tőled. Kérünk, Urunk, hogy most, amikor az ígére figyelünk, add a te üzenetedet, lelked által eleveníts meg bennünket, mindezt kérjük, megváltónak a Jézus Krisztusnak nevében. Amen. A 171. dicséretet énekeljük. A 171. dicséret éneklésével készüljünk az ige hallgatására, szép lendületesen énekeljük ezt a lelkesítő éneket. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Kérem, fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, aminek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént olvasott ige szakaszban, a János Evangélium 15. részében. A 9-től a 11. versig terjedő ige szakaszban. Amiképpen az Atya szeretett engem, és én is úgy szeretlek titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. És az én parancsolatomat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én Atyának parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm, és a ti örömötök beteljék. Kedves testvérek, a János Evangélium folyamatos olvasása során eljutottunk a 15. részhez, ami a szőlőtőről szól, és gondoljuk, hogy ez a rész, ez egy példázat, és valóban az volna egy példázó beszéd, vagy egy hasonlat volna, olyan értelemben, hogy olyan vagyok, mondja Jézus, mint az igazi szőlőtő. Arra is gondolhatunk azonban, hogy ez talán még ennél több is, ez egy allegória, ami valóban az lenne, hogyha egész részletesen ki lenne fejtve, hogy olyan vagyok, mint a szőlőtő, és valóban úgy is hangzik, Jézus ezt mondja. Azonban én úgy gondolom, hogy ez kicsit más és ennél több, tudnék, Jézus nem azt mondja, hogy olyan vagyok, mint a szőlőtő, és nem azt mondja, hogy ennek minden részletét úgy mondhatom, hogy olyan vagyok, mint a szőlőművelés különböző fázisai ezt megmutatják, hanem azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő. Ő az igazi szőlőtő. Ő a mennyei szőlőtő, aminek a hasonlatosságára teremtette a szőlőt. Vagyis aminek a hasonlatosságára van egyáltalán a teremtésben egy csomó csodálatos tulajdonság, és így a szőlőben is. Kicsit hasonló ez, mint ahhoz, mint amit az Efézusi levélben olvasunk, hogy meghajtom a térdemet, ami Úrunk Jézus Krisztus atya előtt, akiről neveztetik minden atyasság a földön. Tehát nem úgy kezdődött az atya fogalom, vagy egyáltalán az atyasság, hogy van apa vagy atya, hogy volt a földi apák, és akkor ehhez hasonlítjuk az Istent, hogy ő is atya, hanem az Istenségben, az Isten csodálatos világában van atya, az Jézus Krisztusnak a mennyei atya, és ennek a példájára Isten úgy teremtette meg az embert az ő hasonlatosságában, hogy itt ez a fogalom, hogy atya meglegyen, de nem itt kezdődött a földön, hanem a mennyben. Ennek alapján mondhatom azt, hogy a János 15. részében, a most tárgyalt részben, talán nem azt kell gondolnunk, hogy olyan ez, tudjuk, mint a szőlőbe kimegyünk és meglátjuk a dolgot, hanem van egy mennyei szőlőtő, Jézus Krisztus, benne vannak azok a csodálatos tulajdonságok, amik a földi szőlőben is, a földön termő, a mi szőlőnkben is megnyilvánul. Vagyis ő az igazi mennyei szőlőtő, mondhatnám azt, hogy ő az élet fája. Nem ilyen babonás, vagy akár ős-magyar életfa képet képzeljünk el, hanem gondoljunk arra, ami az édenkertben volt, hogy nem csak a rossz és jó tudás fája volt, hanem volt az életfája, és az arról való táplálkozás biztosította az ember örök életét, vagyis hogyha csak az életfájáról vett volna, akkor soha nem halt volna meg, de sajnos tudjuk a jó és rossz tudásfájáról is vett. De volt egy fa, az életfája, ami a Jézus Krisztust jelképezte, amíg Ádámék a Jézus Krisztussal személyes és jó kapcsolatban voltak, és állandóan onnan táplálkoztak, addig biztos volt, hogy nem halnak meg. Ez biztosította számukra az örök életet. Ugyanígy, mint az életfájának a képe, jelenik meg most Jézus beszédében az, hogy én vagyok a szőlőtő, az igazi szőlőtő, és velem kell kapcsolatba lenni. És ez azért fontos, és azért volt fontos előjáróba elmondani, mert azt mondjuk, hogy itt azért ez kicsit túlzásnak tűnik, amit Jézus Krisztus mond, ha nem ismerjük a hátteret. Tudnék, az a összehasonlító szócsk, hogy amiképpen, aképpen, miképpen, miképpen én szeretem az atyát, ti is úgy szeressetek engem, és az én parancsolataimat, az én beszédemet. És azt mondjuk, hogy azért ez egy olyan mérce, amit mi soha nem fogunk tudni elérni, hogy aképpen, amit az atya szereti a fiút, és a fiú szereti az atyát, hogy aképpen, én nem vagyok képes aképpen szeretni az Istent. Sőt, a másikat is hasonló módon képtelenségnek tartjuk, hogy, hogy maradjatok meg az én szeretetemben, amiképpen én megmaradok az Atya szeretetében. Itt az Atya-Fiú Szentlélek kapcsolatáról van szó. Amit Jézus megmarad az Atya szeretetében, aképpen várja el tőlünk, hogy mi is megmaradjunk az ő szeretetében. És azt mondjuk, hogy ez emberileg nézve lehetetlen. Ez kicsit túlzásnak tartjuk, addig, amíg rá nem jövünk arra, hogy ennek a csodálatos beszédnek a tartalma az, hogy ez mégis megvalósulhat. Nem a saját erőnkből, hanem valami más erő által, aminek a kifejtése most következik. De hol kezdődött az egész ügy? Hol kezdődött az egész ügy? Ott kezdődött, ugye hallottuk az egész fejezet részt, ott kezdődött, hogy, és már rögtön a saját életünkről beszéljek, ha ez tényleg áll ránk nézve, ott kezdődött, hogy beoltattunk a mennyei szőlőtőkébe. Hogy a veszőt beoltották abba a szőlőtőkébe, és attól kezdve a szőlőtőkéhez tartozik. Itt kezdődött, hogy valaki a mennyei szőlőtőkébe beoltatott, vagyis egy élet azzal, egyesült azzal, most már egy, ahhoz tartozik. Én most már része vagyok a mennyei szőlőtőkének, vagyis a Jézus Krisztusba beoltatott az életünk. Ezzel kezdődött, ezt nevezi a Biblia újjászületésnek, így kezdődik az embernek az élete, amikor Isten az én vad és bűnös természetemet, mint egy vad veszőt beleolt. Én láttam, hogy hogyan oltják az emberek a szőlőt, hogy hogyan történik ez, hogy beleoltott, és attól kezdve annyira szorosan egyé vált a kettő, hogy most már én nem mondhatom, hogy rajta kívülvaló vagyok, benne vagyok, rajta vagyok, hozzátartozom. Így kezdődött. És valóban a keresztény élet így kezdődik. Úgy kezdődik, hogy nekünk lelkiképpen bele kell oltatnunk a Krisztus életébe, hogy a mi lényünk, egész valók bele tartozzon az Istenbe, a gondolatainkat, akarataink, döntéseink is. És hogy megváltozzon az életünk, hogy ettől kezdve új emberek legyünk. Azért mondta Jézus, hogy szükség nektek, újonnan születnetek, újat kell kezdeni. Ezt nevezhetjük megtérésnek is, amikor kezdődik az új életünk. Na, ez volt a kezdet. A folytatás pedig az új ember mozgása, az új ember gondolkozása, az új embernek a cselekedetei, a megnyilvánulása, az új embernek az egész lénye, ami arról beszél, hogy ő már nem itt a földi dolgokhoz tartozik, amikor a vallásos lelki életéről van szó, meg mindenben, hanem a mennyei szőlőtőkéhez tartozik, és ez a mozgás megfigyelhető és látható, ez ennek bizonyítéka. Pál apostol azonban egyes mozgásokat, megnyilvánulásokat, kinyilatkozásokat úgy ismer, mint hamisítványt. Amikor azt mondja a 2 Timóteus 3.5-ben, hogy ugyanazt produkálják, csak valami hiányzik. Akiknél megvan ugyan a kegyességnek a látszata, úgy élnek, mintha a mennyei szőlőtőkéhez tartoznának. Tehát már megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak az erejét. Ezeket kerüld. Vagyis ez azt jelenti, hogy Pál apostol ismer olyanokat, akik úgy mozognak, mintha új emberük lenne, mint hogyha igazából keresztények lennének, mint ha igazából a gyülekezetbe tartoznának, úgy mozognak, úgy beszélnek, úgy próbálnak viselkedni, de nincs bennük valami, a lényeg, az erő, annak az erejét megtagadják. Tehát ezt mondja, hogy megvan bennük a kegyesség látszata, az azt jelenti, hogy ez csak látszat. Ez csak úgy néz ki, mint hogy igazi volna, de a lényeg hiányzik, ez pedig annak az ereje, ami hiányzik, az az erő, ami át kell, hogy járja a szőlőveszőt, valami folyadék, valami életnedv, az, ami által ők valóban a megújult életet folytatják. Nos, a Jézus szava szerint ez az éltető erő, ez a nedű, ez az ige, az én beszédeim. Hogyha ezt az egész fejezetet elolvassuk, és a János evangéliumot láthatjuk, hogy a Jézus beszédei azok, amik az emberben azt biztosítják, mint a szőlőtőkén és a szőlőveszőkben működő erő. Tudik, azt mondja mondjuk a 7. versben, ha az én beszédeim bennetek maradnak, akkor, de ha én beszédeim nem maradnak bennetek, olyanok vagytok, mint egy növény, ami kiszárad, mert nincs, ami belül átjárná és belül értetné. Ez a beszéd volt a kezdete az új életnek is, a Jézus igéje. És ez a beszéd az, ami biztosítja a folytatást. Tudnélik, az új életnek a kezdete a Péter első levele alapján az Istennek az igéje. Tehát hogyan kezdődött? Hogy beoltattunk. És az a beoltatás úgy történt, hogy az ige által. Figyeljük meg, mit mond Péter az első levelében, az első fejezet 23. versében. Mint akik olyanan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Vagyis ez az új élet úgy keletkezett, vagy a beoltatás úgy történt, hogy az ige által, azt mondja tehát Péter, hogy az ige által, a Biblia által lehetett újjászületni, vagyis az új élet kezdett a Biblia szava által, az Isten beszéd, a Jézus szava által történik, és másképpen nem. És ugyanez a beszéd, az új életnek a folytatása, az új élet kibontakozása, a Jézus beszédei. Ezért nagyon fontos olvasni a Bibliát, az új szövetség szavait, Jézus beszédét. Itt, tehát ebben a részben többször mondja, hogy csak akkor lesz új életetek, és csak akkor marad meg az új életetek, hogyha az én beszédeim bennetek vannak, mint az a nedv, ami a szőlőben kereng. A Jézus beszédei, az Úr szavai. Tehát, hogy így kell olvasnunk ezeket a Jézus szavait, amit mondott, akár hegyi beszéd, vagy akármit mondott Jézus, azt leírták. Ez az Úrnak a beszéd, és ez az, ami biztosítja, hogy legyen igazi keresztény, és megmaradjon valaki igazi kereszténynek. A Bibliának a szava, az, ami benne van az Istennek a dinamisza, az ereje, a hatalma, az értető ereje. Ezek a Jézus szavai nem elszálló biztatások voltak, amiket elfelejtettek az emberek, nem elfelejtett igék, hanem amiket mondott, leírták, és ebből lett a Biblia. Így keletkezett a Biblia. Vagyis az azt jelenti, hogy a Jézusnak ugyanaz a szava, ami akkor hatalomban az embereket megváltoztatta, ma is ugyanúgy érvényes, hogy olvasom a Bibliát a magam számára, ez adja tehát az új életet, a lelki erőt, a lelki növekedést, és ennélkül nincs lelki erő, nincs növekedés, nincs előrehaladás, nem tudunk a pályán futni. Rendszeresen kell az igével foglalkozni, az igét keresni, különben nem tudjuk a pályát megfutni. És ez egy olyan kép, ami talán ismert számunkra, mert ugye most ezekben a percekben a Budapest maratonon 30 ezer ember fut. 4000-en a maratoni távolságot futják meg valóban. És nem lennének képesek ezt megfutni, hogyha nem lenne ott az, hogy 7 kilométerenként van egy pont, ahol kapnak erősítőt, italt, akár banánt, vagy szőlőcukrot, energiaitalt. Tehát, mert szükség van, hogy energiát, erőt vegyenek maguk, különben nem tudnák megfutni ezt a pályát. Ami lelki pályafutásunk másképpen nem megy, hogyha az ő beszédei nincsenek bennünk. Ezért, hogyha nézzük itt a János evangélium 15. részét, akkor Jézus ilyeneket mond, hogy aki az én beszédeimet megtartja, aki az én parancsolataimhoz ragaszkodik, hogyha az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor tudjátok az új életet megfutni, azt a pályát, amit elétek adtam, enélkül pedig egyáltalán nem. A kezdet tehát az volt, hogy újonnan születtetek Isten igéje által, nem romlandó magból, hanem romolhatatlan magból. A magban pedig van valami, amiből kikél az új élet, ami bizonyos erőként valahogy rátapad, hozzátapad, és felfelé törekszik, hogy valami új képződjék, és növekedjék. Ez az Isten beszédében rejlő erő, ami a szívünkre tapad, ami velünk egyé válik ott belül, újat ad, és biztosítja a felfele növekedést, a kibontakozást, amit nevezünk új embernek. És mivel annak tápláló, növekedést biztosító ereje van, ezért nevezi a Biblia Isten beszédét eledelnek. Máshol meg tejnek. Ezért nevezi a Biblia eledelnek, amikor a János evangélium 6. részében Jézus Krisztus világosan elmondja azt, hogy az ő vele való kapcsolat, a benne léte, az valóban olyan, mint a táplálkozás, az is lelki táplálkozás. A János evangélium 6. részében az 54. verstől olvasom. Tehát 53. verstől kezdődik. Ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. Ez nem az úrvacsorára vonatkozik. Sokan tévesen ezt a részt az úrvacsorára vonatkoztatják. Nem. Ez arra vonatkozik, hogy a Jézus Krisztus a lelki kapcsolatban kell lenni, és táplálkozni kell ő belőle az ő igéjéből. Ezért mondja, hogy az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, és én ő benne lakozom, és ő is én bennem. Tehát a Jézus Krisztusra való lelki kapcsolat, a belőle való lelki táplálkozás az, jelzem az úrvacsor, akkor is csak lelki táplálkozás van, csak egy szimbólum megerősíti. De a Krisztusra való lelki kapcsolat az, ami biztosítja, mutatja a kezdetet, és biztosítja a növekedést. Ugyanígy. Ezért nevezi a Biblia az ígével való táplálkozást hamisítatlan tejnek italával való táplálkozáshoz, hogy a tiszta hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, ami az újra Jézusnak a beszéde. Tehát, mint a nedv a szőlőben, szőlőtőkéből jövő nedv, olyan az Isten igéje. Ezért új élet csak akkor van, ha az Isten igéje által születünk meg, és növekedés is csak akkor van, ha Isten erősíti azt igéje által, hogyha Isten igéje nap mint nap átjár bennünket. Ezért mondja Jézus újra és megint, ha az én beszédeim bennetek maradnak, az én parancsolataimat megtartjátok, és ha ezeket beszéltem ti nektek. Kedves testvérek, ezekből megtanulhatjuk, hogy újjászületni csak az ige által lehet. Azért, ha valakinek még nincsen lelki megváltott új élete, ha még valaki nem tudja, hogy a bűnei meg vannak bocsátva, ha valakinek még nincs meg az üdv bizonyossága, és nem tudja egész biztosan, hogyha ebben a pillanatban meg kell halnia, biztos, hogy az Isten országába kerül, ott is a Jézus jobb kezére, az ő csodálatos országába kerül az ítélet napján, mert a halál után rögtön van egy elválasztó ítélet, akkor olvassa a Bibliát. Ha valaki keresi a bűnbocsánatot és az örök életet, az új életet, olvassa a Bibliát. És hogyha valaki a szeretteink között még nem mondható, megtért hívő keresztjének, akkor egyet tehetünk, imádkozunk érte, és az ige közelébe próbáljuk vinni. Valamilyen módon megpróbáljuk rábeszélni, hogy jöjjön, hogy hallgassa az igét. Vagy legalább az képernyő előtt, az internet segítségével hallgassa az online ige hirdetést, hogy az ige eljusson oda hozzá, mert csak ez által lehet, az ige által lehet beoltatni a Krisztusban, új életet kezdeni. És ebből még azt is megtanulhatjuk, hogyha valaki lelkileg növekedni akar, az csak a napi rendszeres bibliaolvasás által teheti ezt meg. A rendszeres bibliaolvasás nélkül nem kerülnek be a szívünkbe az Isten gondolatai, ha pedig nem kerülnek be az Isten gondolatai a szívünkbe, akkor nem indulnak el a lelki folyamatok, amiből a lelki növekedés származik. Akkor lehet, hogy volt egy kis kezdet, de nincsen folytatás. Tehát mind az újjászületésnek, mind a lelki növekedésnek és a gyümölcstermésnek eszköze az ige. Azért vedd és olvasd. Vedd és olvasd az Isten beszédét. Az, ami különösen érdekes ebben a részben, hogy Jézus a 11. versben, tehát a János Evangélium 14. fejezetének a 11. versében, vagy a 15. fejezetének 11. versében ezt mondja, ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon bennetek az én örömöm. Hogy Jézus hozzátesz, hogy ezeket mondtam nektek. Ezzel visszautal az előző versekre. Vagyis amit most kifejtettem, ezek az előző versekben vannak benne, tehát erre vonatkoznak. Tehát ez a szőlőt és szőlővesző példának a magyarázata. De nem csak a 15. fejezetre vonatkozik, ezeket beszéltem, hanem a 14. fejezetre is vonatkozik az, amit Jézus mond, hiszen a 14, 15, 16, ez a három fejezet tartalmazza a búcsú beszédeit. De amikor ezeket elmondtam nektek, és én is, amit próbáltam kifejteni a gyülekezetnek, ezek vonatkoznak nem csak a szőlőtő gondolatára, gondolatmenetére, hanem az előző fejezetre is, azoknak a titkaira is ez érvényes. Tudnélik, amikor a Jézus a Szentlélek eljövetelét ígérte meg, ezt tegnapi, vagy az elmúlt napokban olvastuk, hogy eljön a Szentlélek, és rólam tesz bizonyságot, és majd bennetek lakozik. Tehát erre is vonatkozik, hogy akkor az isteni Szent Háromság a szívünkben lakozik, és de csak akkor, hogyha az igével táplálkozunk, és az új élet bennünk van, és az ige adta a kezdetet és a folytatást. Vagyis azokra a titkokra is, amik a keresztény élethez tartoznak. És itt még tovább lép a megváltónk, és mi is tovább léphetünk, és még csodálatosabb helyre kerülünk, amikor már azokat a titkokat kezdi emlegetni, amik csak a hívő embereknek a titkai, amik a világ számára elképzelhetetlenek, és csak bolondságok is talán, amik nekünk örömet jelentek, amik a mi személyes titkaink, hogy az Isten nem csak értünk van, hanem bennünk is ott van. Lelkiképp, hogy azáltal, hogy bennünket átjár, és betölt, és bent a szívünkben közli velünk az ő akaratát. És ezeknek a titkoknak az egyike a Jézus öröme. És ezzel fejeződik be a mai rész, és az ige hirdetés is, hogy Jézus mindezt azért mondja, hogy az én örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök beteljesedjék. És a Krisztussal való kapcsolat, az Istenbe való létel egyik titka, ez a Jézus öröme. Ez olyan, mint az Ószövetségben volt egy érdekes történet, a Jótám meséje. Talán valaki ismeri ezt a Bírák könyvéből, a Jótám meséjét. Az a mese arról szól, hogy elmennek a fák királyt választani, és mondják a jegenyének, hogy gyere és uralkodj a fejem fölött, aztán mennek a szőlőtőkéhez, hogy gyere és uralkodjál a mi fejünk fölött, legyél nekünk királyunk. Aztán végül elmennek, egyik se akar menni, végül elmennek a galagonya bokorhoz, hogy legyél nekünk királyunk, az meg azt, én meg majd elmegyek és királyotok leszek. Ezt azért mondta a Jótám, mert egy olyan királyt választottak, aki csak olyan galagonya király lett. És ebben a beszédben mondja Jótám a mesében, hogy a szőlő pedig azt mondta, hogy elhagyjam én az én mustomat, amivel megörvendeztetem az isteneket és az embereket, és a fák feje fölött ingadozzam. És arról beszél, hogy nekem van egy olyan kincsem, egy olyan gazdagságom, amivel megörvendeztetem az isteneket és az embereket. És ilyen a Jézusnak az öröme is. amit hogyha az ember megkóstol, akkor azt mondja, hogy ez nagyon jó, ez boldoggá tesz bennünket, ez megörvendeztet bennünket, így örvendeztet meg bennünket a Jézus. Nos, ez a, mint persze minden példa nem lett tökéletes, de amit most idézek, mégis arról beszél, hogy megörvendezteti a szőlőnek a mustja az embereket, ugyanúgy Jézusnak az öröme megörvendezteti az embert. És azt mondja, hogy az én örömömet adom ti nektek. Akarom, hogy ti örvendezzetek. Vagy máshol látjuk Jézusnak az örömét, ahol kifejezetten azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus örvendezett az ő lelkében, amikor arról beszélt, hogy atyám, a kicsinyeknek megjelentetted. A János evangélium 10. részében olvassuk, hogy ezt a feljegyzést, hogy és akkor Jézus örvendezett a lelkében. Ez egy, mondhatom, történelmi feljegyzés, a Jézus életére mutat, az ő személyisége világít ez, és azt mondja a Lukács evangélista, és akkor visszaemlékszik arra a történetre a beszámolók alapján, kapott visszaemlékezés rögzíti. És akkor Jézus örvendezett az ő lelkében, annak örvendezett, hogy az atya és ő kijelenteti a kicsiknek az Isten akaratát. Hogy az örvendezés, ez a Jézus öröme. Hogy az emberek megtudják, hogy mi az üdvösség útja. És hát az angyalok nem örülnek a mennyben, amikor egy bűnös ember megtér. Ez az Isten öröme. Ez a Jézus öröme, ami betölti a tanítványokat, és azt mondja, hogy szeretném, hogy ez titeket megtartson, és megmaradjon bennetek. Sőt, azt szeretném, hogy ez állandósuljon. És az apostol nem azt mondja a János a második levelében. Nincs nagyobb örömöm annál, hogyha látom, hogy a tanítványaim igazságban járnak. Mennyivel inkább örvendezik Jézus, amikor látja, hogy a vére árán megváltott gyermekek és tanítványok, az ige magjából újjászületett emberek, az igével rendszeresen élő emberek az ő parancsolataiban és gondolataiban járnak. Ez az öröm. Töltsön be minket, és ez legyen életünk alaphangja. Amen. Válaszoljunk az ígére, és szép lendületesen, örvendezéssel énekeljük a 202. dicséretünk első versét, a már énekelt zsoltárunk dallamára, tehát kicsit lendületesebben, hiszen ez egy nagyon nagy öröm, amit énekelünk. A 202. dicséret első verse, fő boldogságom tartom én ebben. Imádkozzunk. Aki csak él, Urunk, az magasztal téged, ezt mondja a zsoltáros. Hálát adván azért, hogy életet adtál és megtartottál őt is, meg bennünket is, és nem csak a halál révén magasztalhatunk téged, és lehet a szívünkben a veled való kapcsolat bizonyossága, segítség, hanem földi életünkben is. Köszönjük, hogy olyan világot tártál mi elénk, olyan világ bontakozott ki előttünk, olyan csodálatos mennyei lehetőségek, amik eddig talán el voltak előlünk zárva. Köszönjük, hogy ez egy nagy öröm, hogy kijelented a kicsinyeknek a te akaratodat, és mi is lélekben kicsinek érezzük magunkat te előtted. És köszönjük, hogy ez a nagy öröm ért téged és bennünket is, hogy elmondhatod, hogy mi az üdvösség útja, és elénk tártad az igének a erejét és hatalmát. Ebben a csodálatos beszédben, igen, Krisztusunk, te vagy a mennyei szőlőtő, és köszönjük, hogy a tieidet oda vonzod magadhoz, köszönjük a új élet lehetőségét, köszönjük, hogy a tieid be vannak oltva ebbe a csodálatos lelki közösségbe. És köszönjük, hogy belőled és igédből táplálkozhatunk és kaphatunk erőt minden nap. Megköszönjük még, Urunk, ennek az örömét, ami a te örömöd és a tanítványaidban munkálkodik. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Növekedjetek a kegyelemben, és az Úr Jézus megismerésében. Ővé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, nagy és jelentős események történtek a mi gyülekezetünkben, amikor az elmúlt vasárnap megvolt a presbiter választás, aminek az eredményeit kifüggesztettük a kiárathoz is, és az azzal kapcsolatos törvényszerű leírásokat, a felebezés lehetőségéről, a különböző paragrafusokat, amik az egyház joghoz tartoznak. Ez egy külön tudomány. Annak idején a teológiát tanultuk, egyház jogot, az egyház jogászok szerkesztették meg, és itt is, mint ahol, de leginkább itt rendnek kell lenni, minden ékesen és szép rendben kell, hogy történjék. A megválasztott presbiterek neve a következő: Almási Sas Kámán, Molnár Sándor, dr. Kovács Gyula, dr. Kovács Gyuláné, Pál Jánosné, Mille József, Tömpe László, Pápai György, Kántor István és Zsirka Klein Attila. A doktorátusokat nem olvastam, elnézést. Volt presbiterek: Balázs Miklós, Tömpéné Nagy Melinda, Törő Károly és Benkő Elek testvéreink. Ez a új presbitérium, amelyik január 1-én kezdi el szolgálatát, addig még a régi van érvényben. Köszönöm a gyülekezet fegyelmezett együttmunkálkodását, valóban rendben mentek a dolgok, és nagyon szép alkalom volt ez, amit izgatottan vártuk, hogy mi az eredmény kihirdetését. Annak is örültünk, hogy közben az igehirdetést hallgattuk, miközben a választói bizottság számolt, és így ezt az eredményt Isten kezéből fogadjuk el. Hozzátéve, hogy ez egy presbitérium, amiben vannak póttagok is, akik ugyanúgy a gyűléseken részt vesznek, és hozzászólnak, és véleményezési joguk van, nekik választójoguk nincs. A póttagokból fogjuk a esetleg fellépő presbiter hiányt betölteni. A presbitérium, a presbiterek neve között voltak olyanok, akiket új emberként köszönhetünk, akik még nem voltak korábban presbiterek, és nem tettek esküt vagy fogadalmat, azok 29-én, amikor már valóban jogerőre emelkedik a prezsüte választás eredménye. Ők azok az új testvérek, akik újonnan kezdik valóban a akár prezsbiteri, akár pótprezsbiteri szolgálatukat. Itt ünnepélyes fogadalomtételt fognak tenni a gyülekezetünk előtt 29-én vasárnap, október utolsó vasárnapán, amikor úgyis szép alkalom lesz, hiszen úrvacsorai közösségben is leszünk együtt. A második, amit kihirdetek, a mögöttünk levő presbiteri gyűlésnek a határozata. Pénteken a presbitérium együtt volt, és elfogadta a pénzszeri nyilatkozatot. A pénzszeri nyilatkozat a reformáció egyházai tagjai részéről jelent meg, ami magába foglalta evangélikus, református lelkészeket is. Tulajdonképpen két kezdeményezés indult el, a Újszegedi és a Pécseli Református Gyülekezet presbitériuma indította el ezt, a Reformációért című hitvalló nyilatkozatot, amiben szükségesnek tartották, hogy a református és evangélikus, tehát a reformáció identitását meg tudjuk őrizni, hogy azokhoz a Istentől adott drága alapelvekhez ragaszkodni kívánunk, bármi történik is ebben az ökumenikus klímában, ebben a modern teológiai világban, ebben a sokféle rajongó kereszténység világában, ebben a vallásos, sokszor mondhatom, nem szerencsés sokszínűségben, mi ragaszkodunk a reformáció alapigazságaihoz, amik a egyedül a Szentírás, sola scriptura. Egyedül kegyelemből, tehát nem cselekedetekből üdvözülünk. Egyedül hitáltal, nem egyházi intézmény biztosítja nekünk ezt, és egyedül a Jézus Krisztus által, nincs más közbenjáró, csak ő, és egyedül Istené legyen a dicsőség. Latinul ez így hangzik, sola scriptura, egyedül a Szentírás, sola grácia, egyedül kegyelemből, sola fide, egyedül hitáltal, solus Christus, egyedül Krisztus, és soli Deo gloria, egyedül Istenre legyen a dicsőség. Ezt a nyilatkozatot a presbitériumok elfogadta, és aláírta. Isten óvja meg az ő népét, a reformáció népét a mai korban is. Hirdetem a gyülekezeti hétközi alkalmakat, kedden 3 órakor a konfirmációs órát megtartom. Kedden 6 órakor a felnőtt bibliórát, kedden 7 órakor a bibliórát nem fogjuk megtartani, hanem más programot szervezünk. Tehát keddre várjuk a bibliórás testvéreket, a dolgozók bibliórás testvéreket, ha tudnak, jöjjenek el a Rádai kollégiumba. Tehát a keddi órát ezzel cseréljük be. Tudnék, a Rádai kollégiumban 6 órakor a díszteremben, nagy nyilvánosság előtt, tehát mindenki oda mehet, a gyülekezetek is, a püspökünk, Szabó István püspök úr és Erdő Péter bíboros úr disputát folytat. Ami egy nagyon érdekes vallásos disputa lesz, a 16. században tudjuk voltak ilyen disputák, amikor a különböző egyházak képviselői egymással beszéltek, és megvitatták a dolgokat. Ezeken a disputákon dőlt el a reformáció ügye, ami prédikátoraink jól képviselték Isten igéjét, és egy különleges tűz volt bennük, meg az ébredés egyszerűen mellettük volt, és így az ország 95%-a protestáns lett. Na most azt emlegetik, hogy egy hasonló disputát, a szó lesz hasonló, és kíváncsiak vagyunk, hogy mi jön ki ebből. Mert akárhogy is mind a két fél, a római egyház is elmondja maga elgondolásait, és a református egyház is elmondja az elgondolásait, és mindent egy ilyen ökumenikus közegben, hogy sül-e, mint lesz, majd meglátjuk. Tehát a mai lelki status quo, mai adott helyzet megismeréséhez egy érdekes disputa ez, ahol lehet, hogy nincsenek nagy elvárásaink, de én úgy gondolom, hogy valamennyien informálódhatok, és ezt jónak tartatjuk. Tehát nem csak a keddi órásokat várjuk, hanem a gyülekezetet, akit érdekel, üljön oda be, és nézze meg, hallgassa meg ezt a vitát, miután mind a ketten elmondják a pozícióikat, utána elmondják egymásnak is a gondolataikat, állítólag hozzá is lehet szólni. Az utóbbit nem tervezzük, de mindenki képviselje maga vélekedését. Hát persze, majd meglátjuk, hogy Róma hol tart, és hát nyilvánvaló, hogy az az evangéliumi tűz és az a láng, ami a 16. században volt, hát az ma nem lobog úgy ebben az ökumenikus világban, de ki tudja, mi lesz. Tehát ezért kedden 6 órakor a Rádai teremben, dísztermében, Rádai utca 28 dísztermében lesz ez a disputa. Csütörtökön a Biblia órát a szokott időben megtartjuk. A kiáratnál két meghívót kapunk, vagy értesítést, az egyik a 22-i koncert. Ez azt jelenti, hogy következő vasárnap délután lesz a mi reformációs ünneplésünk. Jövő vasárnap délután 6 órakor lesz a mi ünnepi alkalmunk, ahol a reformáció 500. évfordulóján hálát adunk egy emlékkoncerttel, egy emlékbeszéddel és az emléktáblánk leleplezésével. Mert készült egy emléktábla, készítettünk egy emléktáblát, hiszen mi adakoztuk össze ennek az árát, akik már adományt adtak erre, ezt megköszönjük, akik még tervezik, hogy hozzájárulnak. Elkészítettünk ennek segítségével egy emléktáblát, kimegyünk a cintérünkbe, a bal oldalt van, de még rajta van a lepel. Úgyhogy ezt fogjuk jövő vasárnap 6 órakor nyilvánosságra hozni. Erre hivagatunk másokat, és ezért vigyünk meghívót, és másoknak is adjuk. Tehát a jövő vasárnap 6 órakor kezdődő reformációs ünnepségünkre. A másik meghívó, amit magunkkal vihetünk, az a reformáció hetünknek a programja. Tudjuk, hogy ilyenkor mindig októberben a 3 református gyülekezet együtt ünnepel, és ennek a napjait olvashatunk. Ennek a ünnepség sorozatnak a mi ünnepünk az indítója. Tehát ezzel kezdődik a reformáció hete, hogy itt leszünk a templomban. Többit elolvassuk a magunkkal vitt hirdetésben. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a 395. dicséret valamennyi versét, utána pedig a himnuszt énekeljük. A 395. dicséretünk így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Isten szívén